Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Gulyás János, a Magyar Reklám Szövetség elnöke, a Wavemaker ügyvezető igazgatója. Szervusz János, örülök, hogy eljöttél.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Mindkét funkciódat megneveztem, de elsősorban a Reklám Szövetség és sapka van most rajtad, hiszen nemrég mutatta be a Magyar Reklám Szövetség és társszervezetei, tegyük hozzá, a médiatortát és a kommunikációs tortát, amit azt gondolom az egész médiás, reklámozós, ügynökségi világ nagy izgalommal vár így minden év március a vége felé, ahogy most is bemutattátok. No, de mielőtt erre kitérnénk, néhány szót rólad, nem vagy egy pályakezdő az ügynökségi világban, sokfelé láttunk. Mi az, amit feltétlenül tudni kell rólad, hogyha nem én mutatlak be, hanem te magadat?
Hát 30 éve dolgozom ebbe a szakmában.
Alig 30 éve, igen.
Igen, de végig ügynökségi oldalon dolgoztam reklámügynökségen, dolgoztam PR ügynökségen, dolgoztam digitális ügynökségen, dolgoztam kutatócégnél, dolgozom média ügynökségen, így most már 14 éve. Itthon is dolgoztam, külföldön is dolgoztam, úgyhogy ez a szakmai életutam, de amiről talán meg lehet engem jegyezni, hogy én vagyok az a fickó, akinek 6 gyereke van.
Igen, Gulyás János, akinek 6 gyereke van, ezt elfelejtettem bemondani az elején, pedig nagyon, nagyon fontos dolog. A hetedikre számíthatunk még?
Nem tervezzük.
Nem, mintha bármi közöm lenne hozzá, úgyhogy ezt nem is forszírozom tovább. Az ügynökségi világ összes szegmensében megfordultál. Szerinted melyik a legjobb, vagy te melyik szerepkörben érezted magad a legjobban?
Mindegyik szerepkörben jól éreztem magamat, és nagyon izgalmas volt, amikor külföldön dolgoztam. Globális pozícióba dolgozni is nagyon izgalmas volt. Mindegyiknek más volt az érdekessége, de az mindenféleképpen igaz, hogy itt az elmúlt 14 évben, amióta a Wavemakerben dolgozom, azóta érzem magamat úgy, hogy igazából otthon vagyok.
És ott van a másik pozíciód, ugye a Magyar Reklám Szövetség elnöki pozíciója, de azt is elég régen csinálod már.
Ez már a 6. év, nálunk 3 évre választják meg az elnököt, és szerintem egy nagyon üdvözlendő módon 2 ciklust tölthet egy elnök ebbe a pozícióba, úgyhogy ez az utolsó évem.
Mások is példát vehetnének erről. Nagyon-nagyon régen a Magyar Labdarúgók Egyesületében Szabó Gyuri, te biztos emlékszel rá, meg még sokan, Szanoma a vezér volt akkor, mondta, hogy ha túl sokáig van valaki egy pozícióban, akkor beleég abba a pozícióba, tehát hogy azért célszerű cserélni, te levontad a konzekvenciákat.
De egyébként én is levontam volna a konzekvenciákat, de az alapszabályunk szerint van ez így, mint mondjuk az amerikai elnök is csak 2 ciklusig lehet. Azért valóban nagyon jó ez, mert mindig, amikor valaki vezet egy ilyen szakmai szervezetet, egy kicsit az ő érdeklődése, az ő érzékenysége, az ő megközelítése valamiféleképpen rajta hagyja a bélyegét a szakmai szervezet munkáján. Én azt gondolom, hogy jó az, hogyha ez időnként frissül, és adott esetben más szemléletmód, más érzékenység fogja mondjuk így vezetni a szakmai szervezetet.
De ez egyelőre arrébb van, még te vezeted, szerintem kiválóan, hiszen a szervezet most is előállt bizonyos számokkal, igen, fontos számokkal, ugye említettük már médiatorta, kommunikációs torta, tehát ezeknek a számait mutattátok be március vége felé. Csak dióhéjban mi a különbség a médiatorta meg a kommunikációs torta között?
Ugye minden évben igyekszünk valami újdonságot hozzárakni ezekhez a számsorokhoz, amik egy ilyen képet, gyors fényképet adnak arról, hogy az elmúlt évben hogyan teljesített az iparág. A médiatorta azt mutatja meg, hogy a hirdetők különböző médiatípusokban mennyit költöttek reklámra. A kommunikációs torta pedig kiegészül azokkal a költéseikkel, amelyek nem a médiába jelentek meg reklámként. Tehát itt vannak azok a költéseik, amik arról szólnak, hogy mennyit költöttek arra, hogy legyen reklám, annak az elkészítésére, annak a kitalálására. Itt vannak azok az összegek, amelyeket a cégek eseményekre költöttek, itt vannak azok a költések, amelyeket a cégek PR tevékenységre költöttek, és a többi, és a többi. Tehát ez a kommunikációs torta egyben mutatja azt, hogy a hirdetők különböző területeken mennyit költöttek marketing kommunikációra.
Hát akkor az alapokat látjuk, médiatorta, kommunikációs torta, összesítő számok, de hogy milyenek ezek az összesítő számok, mekkorák, hány milliárdot jelent az egyik, és hány milliárdot a másik, ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, akivel ma a médiatortáról és a kommunikációs tortáról beszélgetünk. Hát néhányszor elmondtuk már ezt a két kifejezést, úgyhogy lassan a hallgatók is kezdik megszokni. Akkor nézzük először a módszertan. Hogy születik meg a médiatorta, illetve a kommunikációs torta? Hogyan állnak össze ezek a nagy összesítő számok?
Ugye, mint ahogy ezt említettük, a médiatorta azt tartalmazza a hirdetőknek a különböző médiatípusokban reklámra fordít. Költségeiket az előző évben. Függően attól, hogy melyik médiatípusról van szó, más és más a módszertan. Abban mindenféleképpen közös, hogy különböző egyes részszakmai területeket összefogó szakmai szervezetek állítják elő ezeket a számokat. Tehát amikor például a televíziós reklámköltés számairól beszélünk, ezek úgy állnak elő, hogy van a televíziós szolgáltatóknak a szövetsége, a MEME, ők összegyűjtik ezeket az adatokat. Függően attól, hogy melyik szervezetről van szó, melyik részterületről van szó, vagy úgy, hogy a tagok ott beadják az előző évre vonatkozó bevételekre vonatkozó adataikat, azok auditálva vannak mondjuk egy független auditor által, vagy olyan területeken, ahol ilyenfajta adatszolgáltatás nem áll rendelkezésre, ott szakértői becsléseket is bevonnak az iparági szereplők. Például, hogyha a digitális részéről beszélünk a költéseknek, ott sajnos a nagy nemzetközi platform szereplők, azok nem szolgáltatnak adatokat.
Valamiért a Facebook, meg a LinkedIn, meg a YouTube nem mondja el nekünk, Magyar Reklámszövetségnek, hogy nála mennyit költöttek a magyarok.
Igen, Magyarországra vonatkozólag külön számaik nincsenek, és akkor ezeket más forrásokból kell összeszedni, összefésülni, adott esetben szakértői becslésekkel kiegészíteni. De alapjába véve ezek olyan számok, amelyek az adott szakmai területnek a meghatározó szereplői által, szakmai szervezetek által összegyűjtött adatok és hitelesített adatok, és így áll össze a nagy egész.
No, hát akkor eljön az igazság pillanata. Hány milliárdos a médiatorta, hány milliárdos a kommunikációs torta? 2023-ról beszélünk természetesen.
2023-ban a kommunikációs torta az összesen 650 milliárd forint volt körülbelül, és ebből, ugye mit arról beszélünk, hogy a hirdetőknek a marketing kommunikációra költött befektetése a tavalyi évben 650 milliárd forint volt körülbelül, és ebből körülbelül 351 milliárd forint volt az, amit médiába reklámok közzétevésére fordítottak.
Tehát a teljes kommunikációs tortának nem egészen a fele, valamivel kevesebb, mint a fele került a médiába reklámköltség, hirdetési költség formájában.
Pontosan így van.
Azaz csilingelt mondjuk itt a Jazzy, meg a Klasszik Rádiónál, meg a nagy tévéknél, meg mindenféle egyéb helyeken. Ugye a kommunikáció meg a reklámtevékenység, az nem egy légüres térben folyik, nem egy öncélú folyamat, ez része a gazdaságnak, jelen esetben a magyar gazdaságnak. Régi számokra emlékszem, voltak ilyen korrelációk, hogy akkor egy reklámra költött forint hány forintot generál a gazdaság egészében. Szóval a korreláció a gazdaság meg a reklámpiac között az régen ismert jelenség, de mintha tavaly nem úgy történtek volna a dolgok, mint ahogy szoktak.
Igen, atipikus év volt 2023, abban a tekintetben, hogy a világon mindenütt, és ez most már évtizedek óta így van, a reklámköltések, a kommunikációs befektetések, azok együtt mozognak a GDP változásával. Ha a GDP növekszik, akkor szinte minden esetben növekszik a reklámköltés. Hogyha a GDP csökken, a gazdaságnak ugye nem megy annyira jól, akkor csökkenni szoktak a kommunikációs költések is. 2023-ban ez nem így volt, csökkent a GDP, mégis növekedett amit mi kommunikációs tortának hívunk, vagy illetve médiatortának, ugye ezek a hirdetésre, kommunikációra fordított összegei a hirdetőknek. Tehát ilyen szempontból atipikus volt, mert nem a GDP-vel együtt mozgott ez a két adat.
Nyilván egy ilyen jelenségnek nem egy magyarázata van, hanem nagyon sok, de ha mégis ki kellene emelni valamit, vajon miért van az, hogy atipikus volt az év, és így elvált egymástól a GDP növekedése, ami mínuszos volt, hogy nagyon finoman fogalmazzak, meg a reklámköltéseké, ha a legfontosabbat emelnénk ki.
A legfontosabb talán az, hogy felismerték a hirdetők azt, hogy nem lehet visszavágni a költéseiket anélkül, hogy piacot ne veszítsenek. Tehát ez volt az oka, hogy ők a piac részt meg akarták tartani. És ezzel együtt azért azt láttuk, hogy a tavalyi évben a hirdetők tudtak árakat emelni, ami az ő termékeiket illeti. Tehát eléggé jól látható volt az, hogy az erős inflációs környezetben azért az eladók tudták az áraikat emelni. És akkor ez fedezetet teremtett arra, hogy ezt kommunikációval megtámogassák.
Nos hát akkor a médiatorta és a kommunikációs torta nagy összesítő számai elhangzottak. Jön a következő izgalmas kérdés, hogy ezen belül, hiszen a médián belül sokféle médiatípus van, meg a kommunikációban is nagyon sokféle tevékenység, hogy ezen belül mely területeken összegszerűen, meg százalékosan ki mennyit inkasszált, milyen eredménnyel csinálta ezt az évet.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Szóval eljutottunk a médiatorta részleteig. Hát akkor lássuk, az összesítő szám elhangzott, nem baj, ha elmondjuk még egyszer, és hogy ezen belül kinek mennyi jutott.
351 milliárdot fordítottak a hirdetők reklámozásra a különböző médiatípusokba a tavalyi évben. Először, mielőtt belemennék a részletekbe, azért azt is elmondom, hogy ez mit jelent 2022-höz képest. 2022-höz képest ez a 351 milliárd azt jelenti, hogy 11%-ot nőtt a piac. És akkor nagyon örülhetnénk, hogy hú, de jó, kétszámjegyű növekedés volt, dinamikusan fejlődik a piac. Hát ezt azért helyezzük abba a kontextusba, hogy mindeközben 17,6%-os infláció volt. Tehát, hogyha megnézzük ezt a 11%-os nominális növekedést, ez azt jelenti, hogy reál értékben sajnos 2023-ban is csökkent.
Hát a reklámpiac úgy nőtt, hogy csökkent.
Igen.
És nem kicsit.
Igen, szabad szemmel látható mértékben csökkent. Most akkor nyilván lesz lehet jobban belemenni a részletekbe, hogy az infláció az hogyan épült fel, és mondjuk, hogyha csak szolgáltatói inflációt nézünk, akkor az csak 13%, tehát ehhez képest a 11%-os növekedés már nem akkora nagy csökkenés, de minden esetben szerintem ez egy fontos megállapítás, hogy kétszámjegyű nominális növekedés az azért reál értékben csökkenést jelent. Most itt ezekben a médiatortában a legnagyobb szeletet azt a digitális rész hasította ki. Összesen ugye a digitális reklámra olyan 180 milliárd környékén fordítottak Magyarországon a hirdetők. Ebből, és akkor ez szerintem megint egy nagyon fontos szám, 120 milliárdot globális platformokon költöttek el a hirdetők. Tehát megint csak tegyük perspektívába ezt a dolgot, összesen 351 milliárdért reklámoznak a hirdetők, és ebből 120 milliárd forintot, tehát több mint az egyharmadát globális platformokon teszik. Egyébként helyi digitális csatornákon is 62 milliárd forintot költenek, és így a helyi digitális rész az a harmadik legnagyobb, mert hogy a globális digitális platformok és a helyi digitális médiatulajdonosok közé ékelődik a televízió, ami Magyarországon tavaly 81 milliárd forint környéki bevételt realizált reklámokból.
Ezután... Úgy, hogy a televízió hagyományosan nagyon erős Magyarországon. Tehát egy tévénéző nemzet vagyunk még most és a Nielsen számai alapján.
Igen, tévét nézünk, de mellette nagyon sok digitális tartalmat is fogyasztunk, és most már azért jó néhány éve igaz az, hogy a digitális szelet az nagyobb, mint a televíziós szelet, ami előtte évtizedekig ugye a legnagyobb hirdetési pénzeket tudta realizálni. De hogyha tovább megyünk itt a többi részbe, akkor a közterület tavaly 19,9%-kal nőtt, tehát akkor itt azt mondhatjuk, hogy ők reál értékek.
Végre valaki, akiről tényleg jókat lehet mondani, és ha már bevétel alapján.
És ha már itt ülünk a rádióba, a rádiónak is nagyon szép növekedése volt a tavalyi évben, több mint 17%-kal tudott növekedni, és így 14,5 milliárd forint az, ami a rádiókba áramlott hirdetési pénzként. Tehát ti itt a rádióba örülhettek, mert hogy ez a nagyon szép növekedés azt eredményezte, hogy tényleg alig látható a reál értékű csökkenés.
Most rögtön megyek fizetésemelést kérni. Nem most rögtön, először megcsináljuk ezt a műsort, és majd utána.
Egyébként még, hogyha ezt így kiemelnénk, a legkisebb szegmens itt a médiában a mozi, de a mozi 2023-ban nagyon dinamikusan növekedett, ez a rész volt az, ami majdnem 24%-kal tudott nőni. Hát azért itt is tegyük mellé, hogy 2022-ben még sokat voltak zárva a mozik, tehát ahhoz képest, ahhoz a bázishoz képest kicsit könnyebb volt növekedni.
Az összesítő számokat tehát látjuk, honnan jött a növekedés, kik költötték a legtöbbet?
Igen, nagyon érdekes ezt is megnézni, mert 2023-ban egyértelműen látszott, hogy a növekedésnek a motorja az a versenyszféra volt. Olyannyira, hogy a nem versenyszféra, vagyis az állam és az államhoz köthető hirdető 2023-ban kevesebbet költöttek, mint 2022-ben nominálisan is. Ugye vannak olyan területek, ahol konkrét és pontos számok állnak rendelkezésünkre. Egyébként azt kell látni, hogy Magyarországon az állam és az államhoz köthető szereplők egy jó nagy szeletet jelentenek az egész piacból. Tehát amikor ők nominálisan kevesebbet költenek 23-ban, és mégis az egész piac nominálisan két számjegyűen növekszik, az azt mutatja, hogy a versenyszereplők, ők bátran fektettek a kommunikációba.
Arra való a piac, hogy a piaci szereplők szerepeljenek rajta, remélem ezt nagyon szépen sikerült megfogalmaznom.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke. A médiatortát láttuk, voltak benne pozitívumok, meg nem csak, szóval mondjuk azt, hogy összetett, hát akkor nézzük a nagy egészet, ami magában foglalja a hirdetési pénzeket is, tehát a nagy kommunikációs tortát.
A nagy kommunikációs torta, ami ugye összességében közel 650 milliárd forintot ad ki, 12,6%-kal, tehát egy kicsit jobban növekedett 22-höz képest, mint amikor csak a médiában közzétett reklámokat nézzük, ott ugye ez a szám 11% volt. Látható, hogy itt is azok a területek, amik mondjuk 2022-ben a COVID hatásai miatt sokkal alacsonyabb szinten voltak, azok tudtak a legjobban és a legdinamikusabban növekedni. Ez például az esemény marketing rész, tehát az több mint 22%-kal növekedett. Nyilván ugyanazért, mint amit az előbb a moziba említettünk, hogy a bázis hatás az...
Nem voltak események, mert nem lehetett összejönni hosszú ideig.
Pontosan, és ezt azért igyekeztek tavaly bepótolni a cégek. Látható, hogy az a pénzösszeg, amit a hirdetők arra fordítottak, hogy legyenek reklámok, elkészüljenek ezek a reklámok, és hogy kiderüljön, hogy hova kell őket a médiába elhelyezni. Ezt mi úgy hívjuk, hogy a kreatív ügynökségi és média ügynökségi szolgáltatások, ami egyébként önmagában egy ilyen 123 milliárd forint környéki piacot jelent. Ez is 14%-kal nőtt, de egyébként közel reál értékben is tudott egy kicsit növekedni a marketing kutatás. Az adatvezérelt marketing, ugye a direct marketing területek tartoznak ide, ez szerint ebben csak 5%-kal nőtt nominálisan, tehát azért az itt látható, hogy ez egy elég fájdalmas csökkenést is jelenthetett. Nyilván például, hogyha a papírárak emelkedésére gondolunk, és az ingyenes postaládákba dobott reklámanyagokra, akkor ott annak a volumenéből eléggé visszavettek. Szóval összességében az látszik, hogy vannak itt olyan szektorok, amik igyekeztek bepótolni a 22-es lemaradást, ők voltak a legdinamikusabban növekedők, illetve itt az egész részre egy fokkal nagyobb nominális növekedés igaz, néhány kivételtől eltekintve.
Az ügynökségi világ, miután ügynökségi vezető is, hogy az ügynökségi világ megítélésed szerint most milyen állapotban van? Elég viharvert éveket élt át a kommunikációs szakma minden egyes szereplője, mondjuk az utolsó békeév 2019 óta.
Hát egyébként érdekes, hogy ezt megemlíted, ezt az utolsó békeévet, mert hogyha így oda nyúlunk vissza...
Derég volt.
Egyrészt derég volt, másrészt pedig azért az is igaz, hogy 2023-ban, 2019-hez képest nagyon kevés olyan terület van, ami reál értékben előrébb járna, mint ahol volt 2019-ben. Ez egyetlen ilyen nagy nyertes az elmúlt években, ez a globális digitális platformok. Ők azok, akik reál értékben az elmúlt 4 évben 30%-ot tudtak növekedni. Az összes többi rész, beszéljünk itt most médiatípusokról, vagy egyéb kommunikációs befektetésekre, jellemzően az az igaz, hogy reál értékben csökkentek. Az ügynökségi piac pedig már egyre jobban alkalmazkodik ahhoz, hogy igazából nagyon nehéz előre tervezni. Most abban az állapotban van, hogy egyet lehet fújni azelőtt, mielőtt a mindent elsöprő mesterséges intelligencia hullám itt begyűrűzik, hogyha egy ilyen képzavarral érhetek. Tehát szerintem inkább jobb állapotban van most az ügynökségi piac része, mint az elmúlt években, de az azért egy következő vihar előtti csend.
Ha most elkezdenénk a mesterséges intelligenciáról beszélgetni, akkor egyáltalán nem mennénk ki ebből a stúdióból holnap reggelig. Ahogy hát Isten tudja, hozunk egy chipset, kólát, és akkor beszélgetünk róla. No, de ez arrébb van, hát azt hiszem a mesterséges intelligencia szerepéről később beszélgetünk majd. Egyelőre van a természetes intelligencia, eleven emberek, akik dolgoznak a szektorban. Volt egy kis összesítés, amit szerintem tudtam, el először csináltatok, hogy 115 ezeren dolgoznak a kommunikációs szakmában. Hogy jött létre, miből jött ez a szám, és kiket jelent ez tulajdonképpen?
Igen, tehát említettem a legelején, hogy igyekszünk minél pontosabb, érdekesebb és felhasználható adatokat előállítani erről az iparágról, és ebbe tartozott az, amit idén csináltunk először, hogy megpróbáltuk összegerebjézni, hogy vajon hányan dolgozhatnak így a kommunikációs iparágban. Kijött az az eredmény, hogy 115 ezer ember, és ez, hát mondjuk a technikai részletekkel nem feltétlenül akarom mutatni a hallgatókat, de ez úgy jön ki, hogy megnézzük azokat a tevékenységeket, amik ide tartozhatnak, és a teor számok alapján, a statisztikai azonosító számok alapján megnézzük, hogy hány cég tartozik ide, az ő mérlegeikben ugye benne vannak az alkalmazotti létszámok, és akkor így egy nagyon sziszifuszi munkával, amiben partnerek segítettek, például az Opten áll elő ez a szám, 115 ezer ember, amiből érdekes, hogy egyébként ebből körülbelül egy ilyen 20 ezer az, aki egyéni vállalkozóként dolgozik különböző munkakörökben ezen a területen, és a többiek azok, akik pedig alkalmazásban valamilyen olyan cégben, akik ezen a területen dolgoznak.
Hát akkor üdvözöljük mind a 115 ezer kollégát, aki a kommunikációs szakmák valamelyikében dolgozik. Nehéz időket élünk, de lesz ez jobb is, vagy nem tudom. Igyekszem pozitívan zárni ezt a blokkot.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, és most hozzáteszem a Wavemaker ügyvezető igazgatója, hogy itt a vége felé, műsor vége felé szeretek beszélgetni egy kicsit a jövőről, nem csak a múltról, amit egyébként nagyon fontos időnként áttekinteni. Szóval látjuk, hogy milyen trendek érvényesülnek a média és reklámpiacon, a kommunikációs iparágban. Hát akkor nézzünk egy kicsit a 2024-es évre, és itt az ügynökségi sapkád is fölöttébb érdekes lesz, hogy mire számíthatunk, milyen trendek lesznek a piacon. Mi jellemzi majd a magyar kommunikációs szakmát ebben az évben, meg a közeli jövőben?
Hát akkor kezdek az ilyen bevételi trendekkel, mert hogy erről beszélgetünk.
Csilingele a kassa, igen.
Erről beszélgetünk itt az elmúlt időszakban. Úgy néz ki, hogy 2024-ben tovább tart ez a növekedés, amit már 2023-ban is láttunk, és hogyha minden igaz, akkor már nem lesz egy ennyire vágtató infláció, tehát most azt remélhetjük, hogy valóban reál értéken is tud növekedni majd ez a piac. És az elmúlt időszak, mondjuk így lassan az első negyedévnek a végén vagyunk, tendenciájából az is látszik. Ugye a Wavemaker a legnagyobb magyarországi kommunikációs ügynökség, ami a versenypiacon dolgozik, úgyhogy itt azt látjuk, hogy a mi ügyfeleink is tovább folytatják azt, hogy befektetnek a kommunikációba. Tehát összességében 2024-re azt várjuk, hogy mind a reklám költések, mind az egész kommunikáció kommunikációs befektetéseket, hogyha együtt nézzük, amit mi kommunikációs tortának hívunk, ott reálértékű növekedés lesz.
Nagyon sok érdekes, meg fontos számot mondtál, most én egyet szeretnék ebből kiemelni, ami a jövő szempontjából szerintem nagyon fontos. Nevezetesen, hogy a médiatorta legnagyobb szelete a digitális, hát most már néhány éve, és most kiemelkedően nagynak látszik, ugye kerekítve mondom, tehát nagyjából 180 milliárdos digitális szektort említettél, aminek a kétharmada 120 milliárd külföldre megy a globális játékosokhoz. Tehát ha így nézem, akkor a digitális területen dolgozó kollégák örülhetnek, hogy mennyire fontos dolog, amit csinálnak, de ha arra nézek rá, hogy ebből 60 milliárd csapódik le a magyar cégeknél, és ennek a kétszerese szépen elrepül külföldre, ez azt jelenti, hogy a digitális piacon azért tartalmat gyártani, üzletet csinálni bizony a növekedés ellenére nagyon nehéznek látszik.
Abszolút, és ez évek óta már egy nagyon komoly probléma, nem csak Magyarországon, ahol, hanem máshol is. Ezek a szereplők nagyszerűen csinálnak nagyon sok mindent, egy dologgal nem foglalkoznak, minőségi szerkesztett tartalmak előállításával. Ezt megcsinálja valaki másnál jelentkezik ennek a költsége, viszont nagyon sok esetben az ehhez kapcsolódó reklámbevétel az mondjuk máshol csapódik le, mondjuk a Metánál, mondjuk a Facebookba. Ez ugye a hallgató kedvéért én nagyon egyszerűen elmondom, tehát hogyha mondjuk én megosztok a Facebookon egy cikket, amit a kedvenc online portálomról osztok meg, ugye, akkor azt ott előállította valamelyik tartalomgyártó, viszont aki nézi, és aki mellé, ami mellé oda teszik a reklámot, az pedig már a Facebook zsebeli be azt a pénzt. Tehát ugye ez egy probléma. Mondjuk, hogyha 2023-at nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy megállni látszik az a nagyon dinamikus növekedés, amivel egy mindent maga alá húzott, maga alá húztak ezek a platform szereplők. Tehát az ő arányuk, ami az egész médiatortán belül több mint egy harmad, és ami az elmúlt években tényleg ilyen nagyon láthatóan mindig növekedett, ez 2023-ban nem növekedett már tovább.
És a másik érdekes számpár, amit én így kiszúrtam magamnak, hogyha a digitális terület 180 milliárdjából csak 60 milliárd marad a magyar piacon, a televíziókban meg 81 milliárdos reklámköltés, akkor valójában a magyar médiában még mindig a televízió a legnagyobb szegmens.
Ilyen szempontból igen, ez teljesen helytálló. Egyébként még hagyj említsek meg még egy szegmenst, amiről eddig még nem volt szó, idén állt elő először szám 2023-ra, ez pedig az influencerekre költött összeg. Ugye 2023-ban ez több mint 6 milliárd forint volt, 6,3 milliárd forint volt. Amit a hirdetők az influencereknek adtak oda, azért, hogy népszerűsítsék a portékájukat, és akkor ezt csak hogy perspektívába lássuk, ugye ez kétszer annyi, mint amit moziba költöttek összesen reklámozásra, és hát fele annyi, mint amit rádióba összesen. Tehát először mutatjuk meg ezeket a számokat, de rögtön ez a szelet, ez nem egy utolsóként kéreckedik be itt a költések sorába, hanem mindjárt láthatóan jelenik meg.
És bár senkit nem szeretnék megvádolni semmivel, lehet, hogy az influencer terület az, amelyik a legnagyobb szürke zónát is jelenti a kommunikációs költésekben. Magyarul nem biztos, hogy mindig tudjuk, hogy kire, mikor, mennyit költenek, és hogy az pont a reklámköltések között megjelenik. Bár a GVH egyre inkább odafigyel erre is.
Hát ez kétfajta probléma. Az egyik az, hogy mennyire látjuk, hogy mekkora a volumene ezeknek a költéseknek, amire ugye szakmai szervezetekkel együtt igyekszünk azért egyre pontosabb becslést adni. Ennél sokkal nagyobb probléma, amire utaltál, hogy vajon az emberek, akik találkoznak ezekkel a hirdetésekkel, tudják-e, hogy itt hirdetésekkel találkoznak, vagy azt hiszik, hogy egy kedves javaslat és ajánlás, ami mögött semmilyen rút gazdasági érdeke nem állt az influencernek.
Semmi a világon. Na jó, ebbe az irányba nem is mennék, mert ez most már nem vezet sehova. Sokkal fontosabb dolgokról beszéltünk, a médiatorta és a kommunikációs torta alakulásáról 2023-ban, meg egy kicsit ki tudtunk nézni a 2024-es évre, de hogy mi minden történik a piacon, hát itt tengernyi téma van még, úgyhogy egy másik alkalommal szerintem folytathatjuk ezt a beszélgetést. Ma Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, a Wavemaker ügyvezető igazgatója volt a vendégem. János, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és szívesen beszélgetek az iparágról bármikor.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést vagy bármelyik másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu oldal a podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, kérem önök, ne búcsúzzanak tőlünk, hiszen a Jazzy programja remek zenékkel, jobbnál jobb műsorokkal folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.